nem búcsúként, hanem elindítóként és tovább fejlesztésre és tovább működtetésre olvasom apostolok cselekedeteinek a 11. fejezetétől a 19. versétől. Azok tehát, akik eloszlottak az üldözés miatt, mely Istvánért támadott, eljutanának Feníciáig, Cipruség és Antiókáig, senkinek sem prédikálván az íget, hanem csak a zsidóknak. Voltak azonban közöttük némely ciprusú cirénei férfiak, akik mikor Antiókába bementek, szólának a görögnek, hirdetve az Úr Jézust. És az Úrnak keze velük volt, és nagy sokasság tére meg az Úrhoz, és hívővé lett lévén. Elhatott pedig a hír ő felülök a Jeruzsálemi gyüleket fülébe, és kiküldték Barnabást is, hogy menjen egész Antiókiáig. Ki mikor oda jutott, látta Isten kegyelmét, örvendeze, és intén mindjárt, hogy elhatatott szívvel maradjanak meg az Úrban. Mert jámbor és szent szellemmel és hitelteljes férfia vala ő, és nagy sokasság csatlakozák az Úrhoz, elmenne pedig Barnabás Tarzuszba, és felkeres a Saulust, és rátalálván elvőjét Antiókiába. És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanították nagy sokaságot, és a tanítványokat először Antiókiában nevezték keresztényeknek. Ez az utolsó mondat, az előző csak valamennyire fölvezeti azt a helyzetet, ez az utolsó mondat az, ami számunkra fontos. Antiókiában nevezték először krisztusiaknak, nem keresztényeknek, tehát nem a kereszt jelében és így tovább, hanem krisztiánusoknak, a Krisztus követőinek, olyanok, amilyen Krisztus, tehát Krisztushoz hasonló életet élőknek, mondjuk így talán. És ebben a pillanatban számunkra miért fontos ez, hogy Antiókiában hívták őket elsőként krisztusiaknak? Azért, mert amikor most innét elmegyünk, számunkra is kérdés, hogyan tovább? Hogyan tovább? Belemegyünk a bizonytalanságba. Ez a társadalmi változás, ami van, nem csak itt, hanem világszerte, ez a helyzet, amiben visszamegyünk, nagyon jól el voltunk itt, egy pár napig üdültünk, meghallgattunk, beszéltünk, fájt, és így tovább, ami kellett, történt, de most hogyan tovább? Visszamegyek a világba, úgy, mint ezek, egy üldözéses állapot, István Vértót nemrég ölték meg, visszavonulnak, ők már csak maguk között beszélnek, a zsidók zsidóknak beszélnek, a görögöket kihagyják, és ebben a helyzetben vagyunk most is, egy ilyen állapotban, hogy hát nem egészen jó dolog most nekünk ebben a rendben élni, amit rendszernek hívunk, vagy társadalmi helyzetnek, vagy a világnak hívjuk, mondjuk így. Mi a teendő? Mit kell csinálnunk? Holnap mit kell csinálnunk? Nem mindegy. Valaki holnap már dolgozni megy, valaki holnap ugye végignézi azt, ami történik az országban, egy különleges ünnepnek az esetében. Mi a történet? Különleges, mert ez az ünnep igazából kérdéses, hogy lehet-e az ünnepen, és milyen szinten lehet az ünnepen. Mert a katolikus szentekkel és a különböző erekékkel és misztikus tárgyakkal igazából nem lehetek kapcsolatban. Nem lehetek az. Mi a teendőm nekem holnap? És be kell vallanom, hogy sokszor az emberbe indulat van, hogy neki rohanok és lebontom őket. Nem tehetem. Miért nem tehetem? Az, amikor Jézusnak a 33 éves földi útján ő se tette ezt. Ilyen egyszerű a magyarázat. Ő is egy olyan birodalomba volt, amely központosított birodalom volt, aminek egy tartománya volt, a Szentföldnek nevezett Izrael területe, Jeruzsálem is, ott volt. Ott volt a kísértés és a kínálat, hogy a nép királya is akarja válaszolni, mert változás akart, maga a nép ezt az állapotot nem bírta, szabad akart lenni, szabadulni akart, vissza akarta kapni az önállóságát, a saját identitását akarta megélni, a birodalmi identitás helyett, és mit tett maga Jézus Krisztus? Semmit. Beszélgetett Isten igéjéről a farizeusokkal, aki keresték rajta a csípődobást, hogy hol lehet megfogni és hol lehet kinyírni. Bocsánat a szókér, de erről szól. Keresték rajta a fogást, hogy hol lehet valahol tönkretenni, megölni, megszüntetni, hatástalanítani, és sok minden szót lehetne még mondani. Ezt az időt éljük meg. Ezt a nagy birodalmi időt éljük meg, sőt el kell mondanom, igazából azt sem tudom, milyen birodalom most már, amely készülődik a fejünk fölött is, bár profétikusan lehet tudni igazából, hogy melyik az a birodalom, azért a német-római császárság se perc alatt létrejöhet, ha nem működik már is, és ebben a helyzetben nekünk mi a teendőnk? Semmi. Éld azt, amit Isten adott neked. Jézus Krisztus semmit nem csinált, mindenben hűséges volt az atyához. Nem volt a sátán eszközével, lázadás eszközével, lázadóval fennálló rend ellen. Nem tett semmit. Ő nagyon egyszerűen csinálta azt, amit kellett tennie, szolgált úgy, ahogy tette őt. És amikor Isten téged odahelyez a te Jeruzsálemedbe, a te szolgálatodban, akkor érdekes módon az a hatalom, ami római birodalom, az a hatalom, ami Herodesnek a királysága, nem éri el. Az az ember nem éri el, aki ürdözte a csecsemő korában, hogy megöljen, nem éri el felnőtt korában, amikor az óra előtt ezrekkel. Lásd, 4 és 5 ezer ember. Nem érhet el. Én azt hiszem, ebben egy olyan üzenet is van ezekben a krisztusi történetekben, magában a földi útjának a történetében, hogy legyen már erős hitben, hogy nem érhet el. Nem volt serege Jézusnak. Nem volt semmije, hatalma semmije. Sőt, azt a hatalmat, amit neki akart adni a nép, azt se fogadta el, mert nem fogadhatta elő egy másik király, és nem a földi király. És nem érhették el. Nem foghatták el, nem történhetett semmi, ami Isten akaratában nem volt benne. Hát ha én krisztusi vagyok, és az én életem ilyen, akkor hogy érhet hozzá ahhoz bárki is, aki bennem van, és én ő benne? Hogy érhet? Ő is. Ugyanúgy élt, mint az akkori zsidó emberek többsége. Templomba, maga a törvényrendbe, a 8 napos körülmetéléstől kezdve, a Tóra tanulástól folytatólagosan mindent megélt. És ezt kell megélnünk, hogy igen, le tudom bontani, el kell engedni a gyereket, nincs más lehetőséged, abban az iskolában, ami egyházi iskola. De te tanítsad meg neki azt, hogy mi a krisztusi abból, amit tanul. Neked már ebbe a kora gyermekkorában kell adni egy látás, hogy ne érj el a szellemiség. Ne érj el a szellemiség. Igazából, ha valaki szabad az alkohol szellemiségétől, a bilincseitől, akkor megihat egy pohár bort, úgy, ahogy tette az új szövetségbe, stb. Egészségűleg bárki, nem fog elveszni, és nem tud megszédülni. Nekem áldás volt sok minden az életemben, amivel nem értek egyet, de rengeteget kaptam. Rengeteget kaptam egy történelmi egyháznak a soraiban, ahol mégis a bibliai történeteket megtanulhattam. Rengeteget kaptam egy olyan egyházban, ahol igazából Jézus Krisztusnak a teljes elfogadása igencsak hiányos, beszéljünk adventizmusról. Rengeteget kaptam, és sok mindent tanultam. Sok mindent kaptam Egyiptomban, sok mindent kaptam a világtól, sok mindent kaptam. Csak szellemben megvan-e az a kontrollom, hogy nem eszem meg, és nem hódolok be neki. A védettséget csak egy módon tudom megkapni, ha én mindig is Krisztus leszek. Nem kell tenni semmit. Amikor felolvastam az apostolok cselekedeteit, pontosabban Isten mit cselekedett az apostolok által és életébe, című fejezetből a 11. fejezetnek az utolsó versei tájékán, akkor ezt tapasztalhatjuk. Mások hívták őket Krisztusinak. Nem önmaguk tűzték ki a zászlókat, hogy én, fakereszt meg, mit tudom én, micsoda. Nem magukra öltögették a hadijelvényeket, kereszt és minden formába. Ezek nem keresztények voltak, ezek krisztusiak voltak. És ez a feladatunk, amikor elmegyünk a világba, ugyanúgy fogunk élni. Ugyanúgy kell tennünk, ugyanúgy leszel adófizető, és ugyanúgy az állam törvényei vonatkoznak rád. De ettől neked krisztusi módon kell élni. És ebben a pillanatban megvan a védettséged, mint önmagának, a névadónak, önmagának a névnek, önmagának Krisztusnak megvan a védelme, megvan a következménye. Te is elérhetetlen vagy. Elérhetetlen vagy. Az életemben törvények kapcsán volt ilyen csodatevő állapotok, hogy tényleg meséltem is nektek, hogy a szombat betartása mosolyogtató módon történt az életembe. Amikor nem volt szabad szombat, akkor a főnököm pénteken délbe közölte, hogy álljak föl és mehetünk haza. És fogalmasan sem volt, hogy miért kell hazamennem, és pár hét múlva megkérdezte, hogy miért nem lát a zsinagógába. Miközben mások szombat délig is dolgoztak. Valakit Isten egyszerűen kinyitotta arra, hogy ennek az embernek föl kell állni péntek délben, mert jön a szombat. És pont a főnökön volt. Nem szerveztem. Sőt, mondhatnám azt, hogy ha kellett volna szombaton dolgozni, nagyon nem is zavart volna abba az életvitelemben, amikor akkor éltem, és mégis Isten gondoskodott. Amikor az úgynevezett kommunizmus idején, az átkos időszakban adventista gyülekezetbe jártak a nagyszüleim. Érdekes módon mindenki meg tudta tartani a szombatot. Érdekes módon. Isten úgy rendezte az életeket, hogy mégis meg tudta tartani. Többen is voltak, mint ma hívők is ott is. És mérhetetlen sok példát lehet hozni ebből, hogyha te krisztusi vagy, elérhetetlen vagy. Értsd meg, hogy te egy védelemben egy másik országnak a tagjaként egyszerűen a sátán nagyon jól tudja, hogy megkínál, megkísért, megtámad, de nagyon jól tudja, hogy nem lehet hozzád érni. Nagyon jól tudja. És ez a félelmedet így le is teheted. Én maradok az. Nem beszélek, nem cselekszek, nem dübörgök, nem lázadok, nem megyek neki, mert alakítok egy új keresztény neve pártot, vagy nem tudom, mi a csodát csinálsz. Nem. Élem azt, ami az én állampolgárságomnak a alkotmányához és a törvényeihez tartozik. És természetesen, hogyha én imádkozom azért, hogy Uram, én ezt a törvényt nem tudom megélni, legyen az akár egyneműek házassága, vagy a szabad narkó beszedése, vagy bármi, most mondok példákat, nem konkrétumokat, ez nekem semmi közöm nincsen. És Isten egyszerűen elveszi többféleképpen ennek a lehetőségét, mert én hiába akarnék most nyilvánosan a Budapest főterén inni, én az első korty után bizony liftezni a gyomrom, már eleve nem engedné meg Isten, mert nem bírom még az úrvacsorai bornak az illatát is sem nagyon, és nem fognak megkínálni. Tudod, hogy az elkülönülés itt kezdődik. Az, hogy téged Krisztusinak hívnak, ez elkülönülés. De az elkülönülés nem tőled jön, hanem ők különítenek el. És az ők elkülönítése neked jó, mert egyrészt védelembe vagy, láthatatlanná tesz Isten szó szerint. Nem vesznek észre. Tudod, hogy milyen nagy védelem, hogy senkibe vesznek? Tudod, nagy védelem, hogy kevesen vagyunk? Tudod, milyen védelem, hogy egyre kevesebben vagyunk? Mert azok, akik ról mondják, hogy krisztusiak, az nem egy hadsereg, és nem egy tömeg, és nem egy réteg, és nem egy párt, és nem tudom micsoda. Nem ellensége ennek a kornak, nem ellensége a többieknek. Nem vagyunk. Nem értik meg, hogy vagyunk, és nem vagyunk. Nem értik meg, mi egy hatalmas ország királyának vagyunk a állampolgárai. Ezt ők nem érthetik, hiszen szellemben nem értik, hogy Krisztus országának a tagja vagy, és Krisztus testének a tagja vagy, ezt nem értik. Föl se fogják. Hát hiába mondod, hogy én oda tartozok, és milyen erős vagyok, hát akkor még azt mondják, hogy menj már innét, mert nem tudom, mit beszélsz. Istennek tényleg csodálatos irányítása is most ebben a történelemben, hogy egyre kevesebben vagyunk, egyre rejtettebbek vagyunk. Most miért félsz attól, hogy kevesebben vagyunk, miért félsz attól, hogy rejtettebbek vagyunk? Nehogy azt hitt, hogy kevesen vagy, és nehogy azt, hogy rejtett vagy, hanem Isten ezt az elválasztást indítja el. Maradjál olyan, de mondják róla, hogy krisztusi vagy. Mondják. És mikor itt mindennapoknak a kérdéseit fölteszem, hogy kell, mit kell csinálni? Mondd, Jézus melyik pártra szavazott? Mondd. És melyik pártra ment szembe neki? És mi szólt a római birodalom vezetőinek? És mi szólt Herodeséknek? Mi szólt a fő farizós és szaduceusi pártnak és a másik 12 fél ágazatnak, vagy 100 fél ágazatnak? Mit szólt? Semmit. Élte az életét. Ha megszólították, válaszolt. Ha megszólították, kérdezték, be akarták húzni a csőbe, ahogy mondhatnánk, a törvényeskedésbe, volt rá válasza, mert megtanulta, hogy kell válaszolni, és nem rafinálta, hanem konkrétan. És a válaszadás mindig őket szembesítette, hogy Isten mondtám ezt. Minden válaszunk mutasson Istenre, és ők szembesülnek ám. Mert a világnak azért a többsége azért Isten hívő ám, bármennyire tagadja. Valakiben azért hisz. És a te hited a szembesítő hit. A te hited válasz arra, hogy ő mitől fél, és ő mire vágyik. Az ő testi-lelki vágyainak a megsemmisítése azt, hogy én válaszolok, hogy nem ez a törvény. Ha világosságot árasztok ebbe a sötét világba, hidd el, hogy szükséges, mert kell lesz. Attól függetlenül, hogy nem kell lesz. attól független, hogy nem kell lesz. Nagyon is kell lesz. Hidd el, hogy a te hívő életedre nagyon kell az, hogy a te életed nagyon kell ennek a nyomorult világnak, ami a te életedet akarja kioltani. De nem az emberek akarják kioltani. Hidd el, hanem az a szellemiség, amelyik a krisztusi szellemével veszik össze. Te csak egy eszköze vagy Krisztusnak, és rajta csattan a dolog az ütközet, de téged nem érhet el, hiszen ő már győzött egyrészt. Nem érhet el. Hol érzed meg ezt a vizenjárás szabadságát, hogy nem érhet el, fölötte vagyok. Benne vagyok, fölötte vagyok. Nem a te dolgod ez a harc, értsd meg. Az, aki most tépi a száját a bűntől, rettenetesen szenvedő, és a bűnkövetkezőtől rettenetesen szenvedő emberiség. Az, akik a legjobban tépik a szájukat, és a legjobban durvák, és az ellenségeit, azok jobban fáj nekük az életük, mint gondolnád. Sokkal jobban, ők pont rád van szüksége. Pontosan rád van szükségük. És itt, amikor a István vértanú idejében elmentek, és csak a saját népük között hirdették az igét. Volt egy rész, amely éppen ellenkező irányba ment. Pont ellenkezőben ment a pogányokhoz. Ez a kettő, akkor ír a lapcsát 11. Pont, és nagyon sokan megtértek. Tudod, Istennek milyen eszközei vannak, az te vagy. Olyan eszközei vannak ebbe a világban, amikor te vissza akarsz vonulni, pont akkor van a szolgálat ideje. Mert amikor legjobban ugat egy kutya, annak fél a legjobban. Amikor legjobban dühöng a sátán, akkor van itt az ideje a szolgálatodnak. Amikor legjobban bizonytalan a világ, akkor kell neked biztonságot és erőt mutatni Krisztust. Akkor kell. Mit kell csinálnod? Semmit. Miért? Azért, mert ő megtette. Miért? Azért, mert ő akar használni, és nem te mondod ki magadról, hogy melyik szintársulatnak vagy az oszlopos tagja. Nem. Nem neked kell kiraknod a keresztet, meg mindenféle gagyikat a nyakadba. Nem neked kell. Más ember mondja ki, ez Krisztusi, ez olyan, mint ő. Más ember ki mondja ki, hogy bizonság legyél. Ez az összes feladatunk. És a többit bízd rá. Ha az ő nevét felemeled, minden név felett levő név. Övé vagyok. Gondold el, hogy az ellenség kimondja, hogy ez Krisztusi. Ebben benne van a sátán félelmám. Benne van abban, hogy állj. Őhozzá nem nyúlhatok. Mert valaki már eldöntötte, te az nem nyúlhatsz. Valaki eldöntötte, hogy a te életedhez nem nyúlhat senki, de egyetlen egy módon, és egyetlen egy lehetőségbe. Rajtad van az a jel, ami az ő neve. Rajtad van-e? Hiszen az öldöklő angyal ma is jár rám, és rajtad van a jel, rajtad van a vére, rajtad van. Ez az egyiptomi időben is éppen érvényes, mint a mai időben. Rajta van-e az ő neve a te életeden, uralkodóan valóságban, amikor átadod az életedet, ez egy pecsét az életeden. Rajtad van, ennek látszódni kell. Ha nem, akkor valóban szenveded ennek a kornak minden őrültsége, szó szerint őrültsége. Ennek a kornak minden támadását megéled, ha pedig rajtad van az ő minden név felett levő névnek a jele, akkor te neked nincs mitől félned. Mit rinyálsz? Rajtad van, vagy nincs? Ez a kérdés. Valóság-e az életátadásod, valóság-e az uralom, és valóság-e a bemerítkezésed, és valóság-e az igen? Ennyi. Igened van? Mit félsz? Igened van? Akkor te is úgy, mint a farizeusoknak Jézus válaszolt. Ő megmondta, akin az én nevem van, az enyém, és ennyi. És én itt határ, és el se érhet se a keze, se semmije. Nem érhet el. Ez nem az én elbújásom, elfutásom és ballangászkodásom, hanem ez egy üvegfal szinte, hogy látjuk azt a majmot, amelyik ott akar, bocsánat, a sátánról beszélek, ott ugrál és el akar kapni, de egy válaszfalott van, és az ő vére és az ő neve. Az ő mindenható neve. Ez a kérdés, hogy a félelemmel teljő világban tudod, mi történik? Semmi más. Az hitednek a megpróbálása. Semmi más. Tudod? Menj el a farizeusokhoz, tanuljál. Menj el Egyiptomba, tanuljál. De ne legyél farizeus, és ne legyél egyiptomi. Ezt kell megélned. Maradj Krisztusi, és ha abban vagy, akkor ők, akik megtámadhatnának, akik tudják az ő nevét, hiszen az a szellemiség tudja, a sátán szellemiség, kicsoda ő. Hiszen a démonvilág tudja ki ő. Tudja, hogy itten állj és stop van. Menned kell, ott kell lenned, de tudjad, hogy stop. Nem neked kell kimondani, ő mondta ki. Azért, mert te kimondtad. Ezért rajtad van a név, Rajtad van-e az ő neve, ez a kérdésem. Rajtad van-e. Ez a kérdés. Semmi más kérdésed nem lehet, hogy mi lesz holnap az iskolában, az egyetemen, a munkahelyemen és egyéb. Érinthetetlen vagy. Tudod, milyen nagy dolog ez? Nem kaszt. Több annál. Ez nem azt jelenti, hogy elbújtam, abszolút nem azt jelenti. Nem az, hogy félve elbújok a sötétben, Izsák elbújik a sötétben, hogy ne látszódjék, bujkálunk, nem bujkálós gyerekestit játszunk, hanem arról szól a történet, hogy tudod-e, hogy a neve rajtad van. Ha nem, akkor kérd az ő nevét valóban. Uram, látható legyen a te munkád az életemen, és akkor egyben áldást kértél magadra. Érinthetetlen vagy. Nem érhet el. Ez nem azt jelenti, hogy nem hallod a lövések zaját, és nem hallod a dübörgés, és nem hallasz sok mindent. Ez nem jelenti, hogy nem tereszel István vértanének az egyik követője, hiszen ő is áldotta maga mártíromságába. Senkit nem ijeszgetek ilyesmivel, csak a végleteket így be kell mutatni. De az ő neve rajtad van-e? És ki rakta rád ezt a nevet? Mert ha ő rakta rád, ő adta azt a pecsétet az életedre, a homlokodra, akkor abban a pillanatban más is észre fogja venni. Úgy, mint a zsidókat is először Judeában nevezték zsidóknak. Nem ők nevezték el maguk a zsidóknak, hanem olyanok, mint a júdabeliek, akik Istent imádják. Valóban olyan vagyok-e, mint Krisztus, aki ebben az zűrzavaros világban, mintha mi sem történne, úgy szolgált az emberek között. Azt a fontosságot mi is megéljük-e, hogy Isten akaratát, törvényét, kegyelmét hirdetjük, a többi meg nem érdekel. Nem érdekel. Az életünkkel, bizonságként, a szavunkkal, ha kell, tudunk-e krisztusiak lenni. Ennyi az egész. Olyan egyszerű Istennek a terve, és olyan egyszerű minden. És ez nem hagyd meg, ne csinálj semmit, meg majd az Úr, nem erről szól. Ez nagyon is aktív, mert jönnek a támadások, a kísértések, a próbák, a próbálkozások, mindenek jönnek, és ott kell állnod, hogy Uram, és akkor mi van? Ha tied vagyok, akkor nem történhet semmi, a te engedélyed nélkül. Tudod-e, hogy akinek a neve a te életed van, annak az engedélye nélkül senki nem cselekedhet semmit. Ha nincs rajtad az a jel, akkor egy másik jel van rajtad, és az ő engedélye is működik ám. Mert a sátán is markolja az övét, és ő se engedi az övét másképpen tenni. Tudsz-e azokért imádkozni, akiken egy másik bélyeg van, és tudsz-e azon imádkozni, akik holnap egy másik bélyeg alá mennek be? Bocsánat, ki kell mondanom. Akik egy hamis identitást kapnak a Krisztus identitásáért. Tudsz-e azokra imádkozni, mert ők védtelenek. Értsd meg, te egy abszolút védelembe vagy. És akik téged fognak holnap semmibe venni vagy üldözni, ők vannak iszonyatos bajba. És ez nem minőségi kérdés, hanem a védtelenség állapotába kerültek. Szabad játék szerei a sátánnak. Szabad eszközei. Tudsz-e azért tényleg imádkozni, hogy ne egy misztikus bálvány, vagy akármilyen jelvénynek és jelnek a birtokába kerüljenek emberek? Ez a kérdés. Nem miattad, ő miattad. Nem magadért kell imádkozni, mert ha hited van, akkor magadért nem kell, hanem köszönni kell. Köszönöm Istenem, hogy én kint vagyok a buliból, én a te védelmedbe, a te országot tagja vagyok. Őértük tudsz-e. Azokért, akik mindenféle identitás, mindenféle jelvényeket, mindenféle hatalmat keresnek, mert önmaguknak nincs hatalmuk önmaguk fölött, mert önmaguk a hatalmasak a New Age időszakában, amikor mindenki király, mindenki egyedül van, és mindenki senki. Elvesztették még az egóikat is, elvesztették még önmagukat is az emberek. Ezek keresik most az identitásukat. Tudod, mennyire figyelnek rád, hogy ennek az embernek van identitása? Tudod, mennyire akarnak ők identitást? Csak valaki nem engedi őket. Valaki mindig bekínál neki valamit. Valami tervel és valami céllal. És ez a kérdés. Ő értő pályán a szíved, nem magadért. Ne bántsd őket. Elég baj ez nekik. Ne bántsd őket, hanem próbálj bizonság lenni ott, ahol mész. Próbálj Egyiptomba bizonság lenni, próbálj a farizeusok előtt bizonság lenni, próbálj a rómaiak előtt bizonság lenni, és próbálj minden a bizonság lenni. Pontosabban ne próbálj, hanem légy bizonság, és ő róla tegyél bizonságot. Na nem úgy, hogy majd apukám megvéd, hanem tudom, ki vagyok. nem úgy. Nem önmagamat áltatva, hanem ha én átadtam az életemet, ahhoz senkinek semmi köze továbbiakban. Se embernek, se hatalomnak senkinek. Ha pedig Isten megenged bizonyos dolgokat, lehetséges, hogy azért kell ott lenned, hogy más is lássa őt általad. Hogy a nehéz helyzetekben mégis te vagy az áldott, és te vagy az, akinek Istene van és élete van. Lehet, hogy ezért enged. Lehet, hogy ezért enged meg olyan nehézségeket, hogy lássák meg emberek, hogy Isten milyen magasra tud kiemelni a gödörből. Lehet, hogy pont ezért vagy. De kérdezd meg tőle, hogy tőle van-e, és fogadd el tőle. És lent a gödörbe is, vagy lent Jákobként a kövön is, Istenhez fordulj először. Ott, amikor mélyen vagy, én a tiéd vagyok. Minden nap legyen egy hitvallásunk, hogy más láthassa őt rajtunk. Ennyi. Őt követve példát és útvonalat is kapunk a következő időszakról. A legbékésebb valóban ebben a zűrzavaros világban maga Jézus Krisztus volt. Lehetett volna eszközei, csinálhatott volna lázadást, kineveztethette volna magát királynak. Minden eszköze megvolt arra, hogy a római birodalomnak egyik szétverője legyen. Minden megtehetett volna. Minden megtehetett volna. Tudásban, szóval minden eszköze megvolt arról, hogy iszonyú kalamajkát csináljon Izraelbe. És mit tett? Semmit. Csak élt, és bizonsága volt Isten akaratának, és élt, bizonsága volt az átadott életének, hiszen ő mindenben átadta Isten akaratának önmagát, csak élt közöttünk. Megmutatta Isten akaratát, törvényét teljességében. És amikor mi élünk, persze Isten igéjét kell megmutatni, és amikor bizonság vagy, akkor persze Isten törvényeinek és a kegyelmének és a következményeinek az áldásait kell, hogy mutassuk az életünkön, ami nem ugyanaz az áldás, mint amit ők szeretnének, persze. Nem ugyanaz a meggazdagodás, nem ugyanaz sok minden. De valóban meg tudom-e mutatni azt az ő nevét, a mindenek fölött való nevet, és a hitet hol van, a mindenek fölött való név. Értsd meg, egyetlen egy név, értsd meg. Ne rémítsen és ne szédítsen a többi név. Csacsog itt az egész világ mindennel, sőt, ordít is. De nem, egyetlen egy név van. Miért félsz? Miért félsz holnap kilépni az utcára? Miért félsz a holnap utántól? Miért? És tudod, megint előveszem ezt, amitől félsz, bekövetkezik. Mert ha nem vagy bizonság, és ha nem látszik az Istennek a neve, Krisztusnak a neve az életeden, akkor azt hiszik, hogy szabad préda vagy, és megtámadnak. És kihajítanak a munkahelyedről. És ez történik, és az történik. Egyetlen egy védelmed van. Egyetlen védelmed ő. Senki más. De az látszódjék. Nem csak hangozzék, csak akkor hangozzék viszont, amikor megkérdeznek. Látni, hallani, ez ugyanaz, végül is a kettő együtt oda-vissza hatásban van, de mégis nem félelemből kiabálni, hogy én ki vagyok, hanem csendben lássátok meg őt rajtam. Ha kérdezed ki az, akit nem ismersz, válaszolok. Miért vagy boldog? Ezért. Miért vagy bátor? Ezért. Miért vagyok erős? Miért van békességed? Ezért. Semmi. Hát ilyen egyszerű hívő életet kér Isten tőlünk. De kéri, hogy a nevét mutass föl, ez minden pillanatban. Ahogy nem látszik az életedben az ő neve rajtad jelként, szabad prédaként a csordan megtámad. Mindegy, hogy hinek hívom, szomszédtól kezdve a vámhivatalon keresztül a főnökön át, akármit is mondhatok. Azonnal prédának tart. De amikor meglátja az ellenség rajtad az ő nevét, az öldöklő angyal elkerül. Minden, ami gyilkos, minden, ami halál, Isten engedélye nélkül meg se közelíthet. De ennek egykor az ajtófélfán a vér, ma pedig a te életeden a vér. És az ő neve a biztonságod, semmi más. Ez nem félelem, ez nem egy félelemgerjesztés, hogy nincs más, hanem tényleg halleluja, hogy nincs más. Csak egyetlen. És Istennek ez a különleges szeretete ebben az időben rákényszerít arra, hogy vald meg őt. Rákényszerít. Tudod, hogy a bajok milyen jók? Kiderül, ki vagyok. Tudod, a bajok milyen jók? Kiderül, ki a testvéred, barátod, rokonod, férjed, feleséged, és így tovább. Kiderül. Ezt az igen áldásos időt éljük meg, ami egy kicsit nehéz lesz. De egyetlen egy szó, a minden név fölött levő név, és a te neved fölött levő név, mert nem én első legszebb, és így tovább. nem én vagyok a főnök. Nem én nekem kell harcolni vele. Valaki más. Értem, harcolt, győzött és uralkodik. Nincs miről beszélnünk. Nincs miről beszélni az ellenféllel, nem az én ellenfelem. Nem az enyém. Nem nekem kell harcolni. Különben is győztes vagyok, mit akarsz. Különben is. Ő már győzött, ő már uralkodik, és az ő országában már mindenem megvan. Most mit izgulsz? Azt akarod elvenni, az övé? Adom. Mert van neked is kegyelem. Vegyen el tőled mindent a világ, amit Istentől kaptál. Vegyen el. Hogy legyen az övé minden áldása. Ez lehet ítélet is, és lehet áldás a szó más értelmében. Jó, hogyha tőled el akarnak valamit venni, mert igazából jó értelembe vett kósert fog kapni. Mert ha te Krisztusival válaszolsz, az meg fogja ítélni. És ha elfogadja, az áldás lesz neked. Mit akar elvenni? Azt, amit Isten adott? Legyen a tied is, de tőlem nem tudod elvenni. Mert az, ami van, egyrészt bőséges, másrészt örök, másrészt csak ő adhatja oda, de abban a kegyelemben és abban a gazdagságban nekem van, akár osztozkodhatunk is, mert van bőséggel. Lehet, hogy aki meg fog téged támadni a te hitedre, és ennek a névnek a láttán fog megtérni. Mert szerencsétlen. Nem veled van baja, hanem azzal, aki harcol Isten ellen. Az által és az ő uralma által van baja. Ez az, amikor szeresd az ellenségedet. Az az ember, aki téged holnap mindenféleképpen ki akar csinálni, nem ellenséged. Nagyon-nagyon szerencsétlen ember. Nagyon-nagyon szerencsétlen nép, nagyon szerencsétlen ország, nagyon szerencsétlen társadalom, nagyon szerencsétlen. Nagyon-nagyon nagy szüksége volna rád, és arra névre, aki vagy látszik rajtad, vagy sem, de működik is a világ ura. Úgy menjél, hogy a név rajtad legyen. De nem úgy, mint a vörös csillag a katonákon, hanem mint az ő minden név felett levő neve és uralma. Az övé vagyok, sérthetetlen vagyok, de az ő nevében jöttem, és meg fogod érteni, ha kimondod, hogy Baruch Habá, az ő nevében jöttem, hogy milyen egy válasz Isten hozott, mert várnak, és akkor lesz ez, hogy áldott ő, aki az Úr nevébe jön, de neked kell az Úr nevében érkezned holnap a helyedre, amit Isten megengedett, adott, és ne csodálkozz, hogy egyszer elhangzik, áldott, aki ő, mert felismerik a nevet, és vágyni fogják, ne félj, hanem ki légy készen erre a teljesen passzív szolgálatra, hogy éljé ő benne, látszódjék ő rajtad, az ő neve és az ő vérének a pecsétje a homlokodon, az életeden, és nyugodj bele, nagyon-nagyon irigyek lesznek. Az irigy embernek a pekje, hogy lopni akar, és áldást fog kapni. El akarja venni. Tudod, amit most el akarnak venni? Nem tudják. Nem a miénk. Mi vagyunk az övé. És amikor téged akarnak kicsinálni, ellopni, és mi egymás, akkor ők gazdagodnak meg. Figyeld meg, ezeknek az ütközéseknek van következménye. Részesek lesznek a győzelemnek, mert mindegyik megéri a verességet, és szeretnének a győztes mellett lenni. Aki ellenet harcol, boldog vesztes lesz egyszer. Ebben a helyzetben legyél bizonság, hogy aki ellenet harcol, boldog vesztes lesz egyszer, mert ő fogja őket is legyőzni, a te bizonságod által. Így legyünk bizonságok, és így menjél, minek félnél. Végre valaki jön, végre valaki támad egy kicsit, végre már lehet látni őt egyedül, a világurát. Örülj a támadósoknak. És akkor megértett Pálnak is a szavait, hogy mindig örüljél ennek, annak, ami igazából nem kívánatos, de örülj neki, mert neki jó lesz. Mert ő győzött, és le fogja győzni. De te ne győzzél. Mert abban a pillanatban nem az ő nevében mész, hanem egy gyülekezet, egy egyház, vagy a saját magad felkentje vagy, és abban a pillanatban a vereségbe is kerülsz. Akkor félhetsz. Ha az ő nevében élsz, akkor lepattannak rólad, és boldog vereségben szenvednek, ami egy örömbe végződik. Látják, hogy ki a te urad. Ez a feladatod. Látni, hogy ők mondják, ez Krisztusi. Ennek van egy előzménye természetesen, hogy hülye, aztán van egy olyan, hogy egy kicsit nyírjuk ki, mert nem tetszik, aztán utána van egy olyan, hogy de mégis neki jó, én is az akarok lenni. Na ez a misszió, mikor ott állsz a helyeden, és az ő nevét, egyetlen mindenek fölött levő nevet, kimondják rólad. Nem akarok leltározni, hogy mit mondtak ideig ki rólam, még akkor is mosolygok, hogyha megkérdezem, hogy ti mit gondoltok én rólam, jókat nevetnék, úgy kell nektek, de hiszem azt, hogy az a név, akit magam is egyetlen egy névnek tekintek magam fölött, csak uralkodik, és szeretem az összeütközéseket, szeretem, mert ő fog győzni, ő. Nem ilyen, én csak mosolygok. Uram, köszönöm a csattanásokat, köszönöm a vitákat, köszönöm azokat, ha valaki nem ért meg, mert ha nem ért meg, azonnal kérdezni fog, és ha kérdezni fog, azonnal kap majd valónét választ, lehet, hogy nem tőlem, de szeretem Istennek ezt a munkáját, hogy ütközni kell ahhoz, hogy valaki megálljon, és valaki győzzön, de ne én győzzek sohasem. Ezért adok Istennek hálát az ilyen ütközésekért, az ellenségesnek tűnő helyzetekért, magáért a világban az ellenségekért. Hidd el, annyira figyelnek, és a legkisebb győzelme az Úrnak nagyon nagy visszhangja van, észre se veszed, mert titokba tartják, és egymás között sutyorogják, hogy ez más. De egyszer hallhassad el végre, és legyen bizonságod és örömet, hogy valaki kimondja, ez az ember Krisztusé. Messiási, messiás hívő, messiásban élő, nem keresztény, nem egy fa alatt, meg egy misztikus nyavaja alatt akarom mondani, varázseszköz alatt rohangáló ember, egy kereszt jelképe és totemje előtt rohangáló ember. Abban van önt igerék, hanem a nevet mondják ki, a nevet. Nem a fadarabot, keresztet, vagy bármit, a nevet mondják ki. Ha kimondják rólad, hogy zsidó vagy, akkor ne azt mondják, hogy Dávid csillag. Ha kimondják, hogy keresztény vagy, akkor ne a keresztről beszéljenek, hanem róla, és arról, amit Isten adott te neked. A világ tegyen bizonságot te rólad, hogy ő tudjon te általad önmagáról bizonságot tenni és győzedelmeskedni. Én ezt kívánom nektek. Csendes, békés életet, győzedelmes életet, minden háború nélkül.